Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadt. A mi húsvéti ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket a te igéddel. Mert Jézus Krisztus mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ámen. Kedves testvérek, húsvét ünnepében hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Istenünknek igéje, Lukács evangéliumának 24. részéből az első 12 versből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, s amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, s visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, s amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, azért, hogy a húsvéti evangélium életé lehessen a mi lelkünkben. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, tiéd a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás, mert győztes úrként jössz húsvét délelőttjén a mi gyülekezetünkbe, hogy meghirdest közöttünk és minnyájunk számára egyen-egyenként, hogy elvégeztetett, legyőzetett mindaz, ami az életünk számára túlerő. Úrunk, minden nap életünk útján a túlerő hordozásába fáradunk bele. Te látod most is életünknek túlerőit, a testi-lelki gyengeségeket, a bűneinket. Te látod jól a mi emberi nyomorúságainkat, a számunkra elhelyezett kereszteket az életünkben. Úrunk, tiéd legyen a dicsőség és a szívünk hálája azért, hogy te mindezek fölött győzelmet arattál. Engedd meg, Urunk, hogy életté váljon ez a győzelem a mi szíveink számára. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak tudjunk a húsvétról, hanem engedd meg, hogy húsvétot ünnepeljen a mi szívünk, mert a miénk is a feltámadott Úr diadala. Jöjj hát, Urunk, és a mi szívünk szikla sírboltjáról hengerítsd el a követ, mert sokszor olyan az életünk, amely kívülre látszik, tetszető, szép, de sokszor ott legbelül sok halott dolog van, és sok-sok lelki fájdalom. Úrunk, magasztalunk azért, hogy te vagy az élet ura, hozd el ma mi közénk az életet. Te áld meg az ige hirdetőjét, hogy az élet igéjét tudja hirdetni mindnyájunk számára. S könyörgünk, hogy az ige hallgatóknak a szívét, a mi szíveinket is nyisd meg, Urunk, hogy be tudjuk fogadni az örök életet, a feltámadott Úr Jézus Krisztust. Légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, teted ünnepé és áldottá az igére figyelésünket és az úrvacsorai közösségünket. Jézus Krisztusban. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot, azt az igét, amely alapján a mai ünnepi órában szólni kívánok köztetek az ő lelkének segítségében bízva, és hirdetni az örömüzenetet. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvasom az igét, a 13. verstől a 15. versig, illetve a 33. verset. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyülve találták a 11-et és a velük lévőket. Eddig az írott ige. Még közelebb, mindig az egész kéne, még közelebb, énekli Ákos, és talán így vagyunk mi is, közel és távol. Közel és távol két olyan szélsőség, amelybe be lehet osztani az emberi életeket, aszerint, hogy valaki távolodik vagy közeledik. Lehet távolodva élni, és mindig azt mondani, hogy távolodok a jótól. Ami jó, az már elmúlt. A jövő az ki tudja mit hoz, de biztos, hogy nem jót. Lehet távolodva élni, és folyamatosan veszteség érzésben mondhatni, fetrengeni. Nekem minden rossz. Engem csak a baj ér. Engem csak megver az Isten. Bezzeg régen. Bezzeg fiatal koromban. Milyen jó volt. Bezzeg régen rend volt. Az értékek a helyükön voltak. Távolodunk. Távolodunk emberektől, távolodunk Istentől, kételkedünk, már semmiben sem vagyunk biztosak. Ilyen a távolodó élet. A távolodó élet távolságot tart, és számtalan modern eszközt is használ ehhez, amelyről ugyan azt hirdeti, hogy a kapcsolattartás eszköze, de sajnos az életben azt tapasztalom, hogy ezek az eszközök inkább a távolságtartást szolgálják. Mert sokszor nem beszélünk meg találkozót, hanem csak felhívjuk egymást. Sokszor nem hívjuk fel egymást, csak küldünk egymásnak egy SMS-t, vagy egy e-mailt, és már is távol vagyunk egymástól. Azt mondják, hogy kapcsolattartás, de voltak éppen távolságtartás eszközei ezek. Ilyen a távolodó élet. Ilyen a gondolkozása, amely mindig azt érzi, és arról beszél, és arról panaszkodik folyamatosan, hogy távolodunk a jótól, és semmi áldás nincsen. És természetesen létezik az ellenkező pólus. Léteznek olyan emberek, olyan életek, amelyek inkább közelednek. És mindig azt érzik, és vallják, és gyakorolják, hogy igen, ahogy idéztem az énekest, még közelebb. És igen, az egészhez szeretnék még közelebb jutni. Még közelebb, mert vár még rám jó. Vár még rám jó ebben az életben. Vár még rám jó ezen a napon. Ilyen a közeledő élet. A közeledő élet lát. Látja az áldásokat. Látja a nagy dolgokban, és látja a kis dolgokban is az áldásokat. És meg van győződve arról, hogy minden nap ajándék. Ugyanilyen ajándék a mai nap is. És nem lehet kategorizálni, hogy vannak rossz napok és jó napok, vannak kellemetlen és kellemes ajándékok, minden jó ajándék. Persze a közeledő élet az nem lila felhőben jár, hanem tudja, hogy bár tele van az élet ajándékkal, de azért van keserűség is, és van szenvedés is, és van fájdalom, sőt bűn is, mégis az áldásokra tekintve méltósággal tud megállni és azt mondani, hogy ezt is elfogadom, és amennyire lehet, megjobbítom. Közeledve élni, közeledni az újabb és újabb áldáshoz, közeledni a hit útján ahhoz a valakihez, aki létrehívott bennünket, közeledni a következő lépcsőhöz, a hit fejlődésében, a szellemi útban, minden napon. Aztán a közeledő ember ellentétben a távolodóval emberekhez is közeledik. megnyílik, és nem a keserű tapasztalatokon rágódik, és nem azt mondja, hogy nekem már megvan az ismeretem, és tudom, hogy távolságot kell tartani, hanem minden fájdalom és minden rossz tapasztalás ellenére nyitott. Ahogy az Úr Jézus is ugyanezt tette. Nyitott volt mindenki felé, aki szeretett volna kapcsolatban lenni vele. Aztán a közeledő ember Istenhez is közeledik. És fontos számára a kapcsolat. És tudja ezeket az előbb említett eszközöket is valóban a kapcsolattartás céljára használni, és eszközként. Hogy ne abban merüljön ki egy kapcsolat, hogy, ahogy az egyik lelkész kollégám szokta mondani, susmusokat küldünk egymásnak, SMS-eket, hanem az, hogy ha két szóra is, de megállunk, és egymás szemébe nézve együtt vagyunk. Van tehát, kedves testvéreim, látásom szerint távolodó és közeledő élet, és majd nem sokára kiderül, hogy mindez hogy kapcsolódik az igényhez. De előtte még el szeretném azt mondani, hogy ebben a gondolatkörben, és ebben az emberi tapasztalásban mozogva érvényes Mózes 5. könyvének az igéje, amely ige egy válaszút elé állít bennünket. Így mondja 5 Mózes 30.19. Isten szava, erőtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet. Mit mond el ezzel? Mai napon, a feltámadás ünnepén, Krisztus feltámadásának ünnepén Isten távolról az Ószövetségből. Azt mondja el, hogy választhatsz. Még most is. Ebben a pillanatban. Melyiket választod? Életet vagy a halált? Távolodást vagy a közeledést? Nagyon egyszerű. Nem 20 lehetőséget kínál fel a mi számunkra. Nem olyan lehetőséget kínál, amin nagyon sokat kéne gondolkoznunk és töprengenünk, hogy jaj, nem tudok választani. Nagyon egyszerű. Mit választasz, testvérem? Milyen a döntés? Senki másé. Nem fogja senki más eldönteni helyettünk. Sem nagy tudású emberek, tudósok, politikusok, senki. Minden ember életében ott van a döntési helyzet, melyiket választod. Közeledsz vagy távolodsz? Nyilván rajtunk áll mindez, és rajtunk áll az, hogy az életet vagy a halált válasszuk, és húsvétkor különösen aktuális ez a kérdés. Aktuális a kérdés, amikor a történetben megjelenik két tanítvány, akiket úgy hívunk, hogy Emmausi tanítványok, mert Emmausban laktak, ez egy kis falu volt. És ez a két tanítvány, ahogy világosan kiderül az elbeszélésből, távolodik Jeruzsálemtől. Kik is voltak ők? Az egyik tanítványt úgy hívják, hogy Kleopás. Ismerik a nevét, a másiknak nem ismerjük a nevét. Valószínűleg a tágabb tanítványi kör a 72-es tanítványi körnek a tagjai voltak. Tehát ismerték Jézust, közel voltak hozzá, bár nem annyira, mint a 12 tanítvány. Látjuk, hogy már esteledő időben, egy délutáni órában mennek az úton, és távolodnak Jeruzsálemtől, hazafelé tartanak, hogy még aznap este hazaérjenek a sötétség beállta előtt. Hogyha rájuk tekintünk, és egy picit megpróbáljuk a szövegnek a szinte szavankénti értelmét megtalálni, akkor rájöhetünk arra, hogy ez nem csak egy fizikai távolodás. Tehát nem csak mennek egy úton, és nő a távolság a Jeruzsálem és az ő adott helyük között, hanem mint oly sok minden az életbennek is van egy lelki vonatkozása, ez egy lelki távolodás is. Távolodnak az ő lelki Jeruzsálemüktől. Távolodnak az ő hitüknek a középpontjától. Távolodnak azoktól az élményektől, amelyeket Jézus Krisztussal kapcsolatban átéltek, és amely átformálta, hiszem, az ő életüket. A nagy hit tapasztalásoktól. Távolodnak aztán a közösségtől, mert a tanítványi közösségnek voltak ők a tagjai. És ezek a tanítványok azért távolodnak lelkileg is, mert reménytelenek, hiszen azt gondolják, hogy véget ért. Mert ha nem ezt gondolnák, akkor ott maradtak volna Jeruzsálembe. Azt gondolják, hogy Jézus halálával véget ért a történet. Éljen a haza, menjetek haza, ahogy egy régi filmben hallhattuk. Ők is hazamennek, nem tudnak mit csinálni, nincs tovább, vége. Reménytelenek. A lelki távolodás másik jellemzője a hitetlenség. Vitatkoznak, nem bizonyosak a dolgokban. Bár hallották az örömhírt. Tehát ők is hallották azt, hogy Krisztus feltámadt, az asszonyok elmondták nekik, de mégsem hisznek. Hitetlenek. kételkedők, vitatkoznak egymással. Minden porcikájukban láthatjuk, tehát lelkileg is, szívükben, hitükben, reményükben és valóságosan is távolodnak a lelki Jeruzsálemtől és a valóságos Jeruzsálemtől is. Amikor látjuk ezeket a tanítványokat, és visszaemlékezünk az imént mondott távolodással kapcsolatos gondolatokra, akkor talán elgondolkozhatunk azon, hogy mi is lehetünk és vagyunk olykor, vagy talán éppen ebben a pillanatban is egy ilyen helyzetben, egy távolodó élethelyzetben, amikor már csak a megszépült emlékek adnak vigaszt, amikor már azt gondoljuk, hogy az élet nem sok jót tartogat a számomra, amikor a keserűségre tudunk csak figyelni, amikor inkább távolodunk az emberektől, nehogy sérüljünk, amikor a nagy hitélményekről csak múlt időben tudunk beszélni, amikor olyan jó szívvel visszaemlékezünk a megtérésünkre, de hogy utána mi történt? Mert a megtérés egy útnak a kezdete, ahogy a teológia tanítja, az Ordo Salutis, azaz a megszentelődés útjának a kezdete. Ilyen retrospektív, visszatekintő gyakran a mi egyházi életünk is. Akkor, amikor azt látjuk, hogy nem kell sokat menni Miskolctól, vidéki helyeken, a régi nagy hitélményeknek csupán már egy-két düledező parókia bevert ablakú templom a tanúja. Valami régen történt, de most már semmi nem történik ott. Távolodunk a jótól. Távolodunk az igazi értékektől, a rendtől. Mindebben úgy érzem, hogy életünk közepétől kerülünk egyre messzebb. Mert mi a mi életünknek a közepe? A mi életünknek az a közepe, amit nem lehet időben vagy térben meghatározni, az az érzés és az a biztos tudat, hogy az utamon vagyok és közösségben vagyok. Ha ezek nincsenek meg, akkor nem vagyunk ott a helyünkön. Mennyire hasonlítunk tehát ebből a szempontból, akár össztársadalmilag, akár egyházilag is az Emmausi tanítványokhoz, akik távolodnak. Azonban erről már többet nem akarok beszélni, hanem inkább az örömhírre szeretném helyezni a hangsúlyt, mert van a történetben egy fordulópont, és ezt a fordulópontot felolvastam a 15. igeversben, nevezetesen, hogy Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Jézus nem hagyja a tanítványokat, hogy a kételjeik, a hit kérdéseik, a megbojdult lelkük, a feladott, reménytelen élethelyzetük sodorja őket el távolra, hanem oda megy és melléjük áll. Nem hagyja el a feltámadott a tanítványait, bár ők fel sem ismerik. Azt hiszik, hogy egy zarándok, hiszen akkoriban, tehát pontosan ezekben a napokban a Páska ünnepéről sokan mentek haza. A Páska ünnep egy zarándok ünnep volt ugyanis. Mentek haza a falvakba, a különböző távolabbi városokba, provinciákba, a különböző diaszpórákban élő zsidók. Azt hihették, hogy ő is csak egy zarándok. Ezt gondolták róla. Aztán később kiderül, hogy valójában az Úr Jézus az. És ez a találkozás, Jézussal való találkozás, amelyet bőségesen részletez egyébként a történet, érdemes otthon elolvasni végig, odáig elvezet, hogy a tanítványok felismerik Jézust, és a lelkükben valami átállítódik, és megfordulnak, és elindulnak visszafelé. Ahogy a régi magyar nyelv mondja, az utukon megtérnek, azaz megfordulnak. És mint minden valóságos cselekmény, ez is lelki alapokon nyugszik, és a távolodó helyzetből és lelki állapotból közeledővé változnak át. Elindulnak újra Jeruzsálem felé. Elindulnak, mert már reménykedők, mert már bizonyosak, és tele vannak a feltámadás hitével. Tele vannak bizalommal és bizonysággal, ugyanis Jézus elég hosszan prédikált nekik. Szépen az úton volt idő, ugye szoktuk manapság is mondani, hogy hát erről nem beszélek, mert ez hosszú. Hát most lehet, hogy rohanunk, de akkoriban általában gyalog jártak. Volt idő. Szépen nyugodtan az Úr Jézus beszélgetett velük, elmondta nekik, hogy fel kellett támadnia, kifejtette nekik az írásokat. A tanítványokra ez hatással volt, később elmondják, hogy hevült a szívük, amikor ez az idegennek gondolt valaki, tehát Jézus beszélt velük. És ez fordítja meg őket. Lelkileg, testileg megtérnek, megfordulnak, és elkezdenek közeledni újra életük közepéhez, Jeruzsálemhez. elkezdenek közeledni ahhoz az úthoz, amelyet ott hagytak. Mert Jézus, ahogy mondtam, ráállította őket egy útra, egy küldetésre. Istennek nem lehet olyan gyermekének lenni, hogy én csak szemlélője vagyok az eseményeknek. Isten mindenkit munkába állít. Ha nincs meg a feladatod, nem tudod, hogy mi a feladatod, akkor imádkozzál érte, mert kell, hogy legyen feladatod. A testünknek egyetlen testrésze sem mondhatja azt, hogy nincs funkcióm. Tegnap beszélgettem egy olyan emberrel, aki anatómiába jártas, és azt mondta, hogy még hogyha a kis lábujkája hiányzik az embernek, azt is megszenvedi. Hát a Krisztus teste is ugyanilyen. Ha nem tudod, mi a funkciód, akkor nem vagy hasznos tagja a Krisztus testének. Tehát ez az életünknek a közepe. Megtalálni az utat, megtalálni a feladatot, és megtalálni a közösséget. Mert amikor közelednek ezek az emmausi tanítványok, zárójelben éjszaka indultak útnak. Tehát Jézust azért hívják be a házukba, mert behívják, mert féltik, hogy nehogy valaki megtámadja, rabló, vadállat. És ők, amikor a hitfelismerés útján megfordulnak, akkor ők nem törődnek ezekkel. Olyan nagy a lelkesedésük. Éjszaka elindulnak vissza. És nem akárhova mennek, nem egy álláshelyet keresnek, hanem egyenesen a közösségbe, a tanítványok közé mennek. Közelednek, érezzük és látjuk. A Jézussal való találkozás mindig döntő pillanat. Mindig olyan szempontból döntő pillanat, hogy ha vele találkozunk, akkor legalább érzünk valamit, valami nagyon magasztosat. De legtöbb esetben még üzenetet is megértünk és megfogalmazódik a mi életünkbe. A Jézussal való találkozás az nem múlik el nyomtalanul, ahogy a történetből is ez világosan látszik, meg egyébként az egész evangéliumból van, erről van szó. Kérdések adódnak, nyilván a mai ember, a kicsit szkeptikus, távolságtartó ember felteheti a kérdéseket, hát jó, jó, de hol lehet találkozni Jézussal és hogyan? Praktikus oldalról is meg kell közelítenünk ezt a kérdést. A hol kérdésre nagyon egyszerű a válasz, az a válaszom erre, hogy bárhol. Nyilván, hogyha nagyon jó lelkipásztor akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy csak a templomban, de azt kell mondjam, hogy nem csak a templomban. Templomban is, az igeolvasásban is, otthon is, a munkában is, a pihenésben, a gondban, az örömben, az erdőben, a tengeren, bárhol. Nincsenek határok és nincsenek korlátok Istennek. Ne gondoljuk azt, hogy csak bizonyos helyeken lehet vele találkozni. A történet is ékes példája ennek, hiszen Jézus az úton találkozott az emmausi tanítványokkal. Aztán az egész evangéliumokat végigolvasva, hát a legritkább eset az, hogy zsinagógában vagy templomban beszél vagy találkozik. Előfordul természetesen ez is, de úton, útfélen, mezőn, hegyen, tengeren, mindenhol. Hirdette és szórta az ige magvakat. Hogyan lehet vele találkozni? Sokféleképpen, ebbe igazán nem szeretnék belemenni, mert nagyon sokáig tartana. Csupán egyetlen egy módot és egyetlen egy hogyant szeretnék elmondani, ami a történetben világosan megjelenik, és ez is üzenetértékű. Gyakran egy másik ember által, akit nem ismerünk fel, mert azt mondjuk, hogy ő nem Jézus. És egy kicsit igazunk is van, mert nem Jézus, mert mindenkinek más van a személyi igazolványába beleírva, de ennek ellenére ő lehet Jézus. És Isten üzenhet általa. Hatalmas értéke van a találkozásoknak, kedves testvéreim. Egyszer Jézus mondott egy példázatot arról, hogy mi fog történni az utolsó ítélet alkalmával, és elmondja, hogy azok kerülnek a jó oldalra, akik befogadták őt, meg enni adtak neki, mármint Jézusnak, és meglátogatták a börtönben, mármint Jézust, és akkor sorolja ezeket a jó cselekedeteket, amelyeket Jézussal gyakoroltak ezek a jó emberek. És akkor csodálkozva mondják, hogy hát Uram, köszönjük szépen, jól érezzük itt magunkat, de mi veled ezt soha nem tettük meg. És akkor erre mondja Jézus az a nagyon mély tanítását, hogy bárkivel ezt megtettétek, velem tettétek meg. Hol van Jézus? Bárhol és bárkiben. Gyakorolhatjuk a krisztusi szeretetet. Igen, és ezáltal felmagasztosul minden egyes találkozásunk. És minden egyes emberekkel való, bocsánat, modern szóval interakciónk, tehát vagy beszélgetés, vagy kommunikációnak bármilyen formája. Honnan ismerhetjük fel, hogy vele találkoztunk? Onnan ismerhetjük föl azt, hogy Jézus volt az, aki megszólított, vagy hatással volt ránk. Nagyon egyszerű. Életünk feltámad. Ahogy a tanítványok érezték, hogy hevül a szívük, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy életünk megtelik vitalitással, lelkesedéssel. Érezzük és tudjuk, hogy élünk, és tudjuk, hogy Isten ráállított az útra bennünket. És közeledni kezdünk. A személyes feltámadásnak a következménye az, hogy közeledni kezdünk a mi lelki Jeruzsálemünkhöz. Azokhoz a hit tapasztalatokhoz, amelyek hiszem, hogy a mai alkalommal is mindenkit ide ebbe a templomba a húsvét ünnepében elhoztak. Közeledni kezdünk, és sorozatos hit és Isten élményünk lesz. És érezzük azt, hogy az Úr vezet bennünket tovább. Lépcsőfokról lépcsőfokra. Az a csodálatos a lépcsővel különben, hogy amellett, hogy előrefelé vezet, fölfelé is mindig vezet. És az a csodálatos még benne, hogy fokozatosan. Tehát Isten így vezet bennünket, így tanít. És a feltámadott életnek a törvényszerűsége az, hogy fejlődünk, és megyünk előre, és növekedünk. Megtaláljuk tehát Jézussal találkozva a feltámadottal való közösségünkben az utunkat, hogy mi a feladatunk, mi a hivatásunk, és közeledünk természetesen a közösséghez is. Nem lehet magányos kereszténynek lenni. Mert a test példáját már említettem, hogyan lehetne valaki a Krisztus testének tagja otthon? Sehogy. Hogyan lehetnénk hasznos tagjai a Krisztus gyülekezetének a mi belső szobánba bezárkózva? Maximum imádsággal. Az is nagyon fontos, de szükség van a közösségre. Szükség van arra, hogy együtt legyünk, és ezt nem pótolhatja semmi más. Semmilyen kapcsolattartó vagy távolságtartó elektronikai eszköz sem. Kedves testvéreim, számomra idén húsvétkor ez a feltámadás aktuális értelme. Számomra ez volt a hitélmény. Ezt szeretném volna mai alkalommal megosztani mindannyiunkkal. Végezetül azt a kérdést teszem föl összefoglalásként, hogy távolodsz, vagy közeledsz. A feltámadott Jézus ugyanis ott van melletted. Ott van melletted, és rajtad áll a döntés. Én azt javaslom, közeledj vele és felé. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Úr Jézus, azért, hogy te bejössz a távolodó életbe is, bejössz a romok közé is, bejössz a gyakran pókhálós és poros hitélmények közé, és új életet, új energiát, te hatalmas szeretetedet közlöd velünk. És valóban érezzük a te jelenlétedben, hogy elkezdünk közeledni, és az egész, a teljesség egyre közelebb kerül általad hozzánk. Kérünk, cselekedd meg ezt ma is, most is, a feltámadás ünnepén, amikor emlékezve a te dicsőséges feltámadásodra, nekünk is kínálod azt, hogy a jelen való földi életutunkban új életre támadjunk fel általad, és megnyugtasz bennünket arra nézve is, hogy a halál után feltámadunk. Hálát adunk mindezért. Hálát adunk a mai napért, és azért is könyörgünk, hogy hadd lehessen ilyen visszafelé vezető útunk, ami közösségeinkhez, családokhoz, kapcsolatainkat áld meg, kérünk. Imádkozunk a gyülekezetünkért, református anyaszentegyházunkért, és add, hogy tudjon közeledni egymáshoz. Sok távolságtartó magyar ember is. Kérünk, maradj velünk, és áld meg további közösségünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.